Voltál-e már Jézus nappaliában? Ez lenne a mai napon az első kérdésem. Illetve talán úgy ragozhatnám ezt, hogy milyen gyakran vagy Jézus nappaliának a vendége. Erről lesz ma szó. Mert Jézus, mindjárt látni fogjuk az igéből is, zavarba ejtően megközelíthető. Jézus zavarba ejtően megközelíthető, és ez azt jelenti, hogy beülhetsz a nappaliába, elbeszélgethetsz vele, és miközben vele beszélgetsz, csak úgy repül az idő. Hát nézzük az igéből, hogy miért mondom ezt. És így folytassuk János evangéliuma tanulmányozását ezúttal az első fejezet 35. versétől a 39. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Ő így szólt. Jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Mint egy délután 4 óra volt. Imádkozzunk. Úr Jézus, keressük a te arcodat. És köszönjük, hogy valahányszor meglátogatsz bennünket. Valahányszor csak meghívsz bennünket, hogy leüljünk veled egy kávéra vagy teára a te nappalidban. Akkor te megközelíthető vagy, elérhető vagy. A te kedvességed, a te igazságod, a te kegyelmed, a te szereteted végtelenül közel jön. Kérünk, hogy így látogass ma meg bennünket a te nagy nevedben. Amen. Foglaljunk helyet. Jézus elvonul keresztelő János és annak két tanítványa előtt. Ez a két tanítvány Simon Péter testvére András volt, és Jakab testvére János. És amikor elvonul előttük, akkor elhangzik a világtörténelem egyik legfontosabb mondata, hogy íme az Isten báránya. És ez a mondat, ez olyan erővel hat a két tanítványra, hogy szó nélkül Jézus nyomába erednek. A mai délelőttön azt szeretném megvizsgálni, hogy miért történt ez? Mit tanulhatott János és András, a két tanítvány keresztelő Jánostól, a mesterüktől, ami olyan erővel hatott rájuk, hogy elkezdték követni Jézust, és egyúttal miért volt ez a két tanítvány annyira tétova, olyan bénácskának tűnő és bizonytalan, amikor a vélt messiás nyomába eredtek. Mit tanulhatott tehát András és János, keresztelő Jánostól a messiásról? Legelőször is azt tanulhatták, hogy a messiás, vagyis az Úr meglátogatja a népét, és erre a látogatásra az ő népének fel kell készülnie. A messiás, az Úr maga meglátogatja a népét, és erre a találkozásra a népnek fel kell készülnie. Ézsaiás próféta könyvében ezt olvassuk. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá. És emlékezhettek, hogy az elmúlt hetekben Keresztelő János elhívásáról és személyéről beszélgettünk. Az online bekapcsolódók kedvéért mondom, hogy minden elhangzott igehirdetés megtalálható a YouTube-on, úgyhogy ha szeretnétek az előzményeket is hallani, akkor hallgassátok meg ezeket a tanításokat is. Szóval a Keresztelő Jánosról azt beszéltük, hogy olyannyira azonosult az ő elhívásával, hogy a körülbelül 450 évvel korábban elhangzó ézsaiási proféciát annyira személyesen a magáénak érezte, amit az édesapja Zakariás megismételt fölötte proféciaként, hiszen már Gábriel angyal is azt az üzenetet hozta Zakariásnak, hogy a te fiad lesz az, aki felkészült népet fog állítani az Úr elé. És amikor Keresztelő János a pusztában, a saját személyes csendességében megérti azt, hogy ő az, akiről Ézsaiás proféciája szól, akkor egyenesen úgy értelmezi a saját elhívását, hogy én kiáltó hang vagyok a pusztában. János mindennél jobban értette azt, hogy az Urat felkészülten kell várnia az ő népének. És ennek az igazságnak az ereje az elmúlt 2000 évben semmit nem veszített az erejéből. Sőt, az a helyzet, barátaim, hogy 2000 évvel közelebb vagyunk az Úr visszajöveteléhez. Most gondoljatok bele ennek a nagyszerűségébe és a súlyába. 2000 évvel ezelőtt elhangzott az, hogy Isten népének felkészülten kell várnia az Urat, mert az Úr visszajön, és hazavisz bennünket, de ahogy Jánosnak az volt az elhívása, hogy felkészült népet állítson az Úr elé, ehhez a népnek most nekünk tisztában kell lennie azzal, hogy az Úr eljön, hazavisz bennünket, de nekünk pedig készülnünk kell az ő fogadására. Az első dolog tehát, amit János és András, a két tanítvány megtanulhatott Keresztelő Jánostól, a mesterüktől, az az, hogy a visszaszámlálás elindult. És ezt ma nekünk, mint Isten tulajdonba vett népének, nagyon is komolyan kell vennünk. A helyzet nem úgy áll, hogy összejövünk vasárnaponként eltölteni másfél-két órát, és ezzel rendben van a dolog. Arra hív bennünket az élő Isten, hogy felkészültek legyünk, mire visszajön az övéért. És addig pedig feladatunk van, hirdetnünk kell annak az örömhírét, a győzelmi hírét, hogy ennek a világnak vége lesz. Minden szenvedésnek, minden nyomorúságnak, minden igazságtalanságnak, ami valaha ért, minden kapcsolati nehézségnek, minden anyagi nehézségnek, minden egészségügyi nehézségnek vége lesz. Mert Isten elhozza a tökéletes világot. Az övéinek pedig mi más lenne a feladatuk, mint ennek a várakozásnak az örömében élni. És azt mondani, hogy halleluja, hogy ezeknek vége lesz. Hogy halleluja, hogy minden hegy le fog omlani az Úr előtt. Hogy minden völgy fel fog töltődni az Úr előtt. Mert amikor az Úr visszajön az övéiért, akkor magától értetődő természetességgel újra a saját birtokába veszi a lázadó és bukott földet. Ez az örömhír, ez az evangélium. Ehhez pedig nekünk, az övéinek, a gyermekeinek, a követőinek az a feladata, hogy teljes szívből és teljes odaadással éljék ezt az evangéliumot. Hogy ennek az örömében éljünk. Vége lesz a nyomorúságnak. Vége lesz a szenvedésnek. Vége lesz a bűn uralmának és hatalmának, mert jön vissza az Úr, és készíti a tökéletes világot. És ami ebből a mi feladatunk, hogy legalább mi ne állítsunk akadályt a saját Urunk elé. hogy legalább a mi szívünket töltse el a teljes rajongás az ő irányában. Szeretetben, igazságban, kegyelemben, abban a tudatban, hogy szeret bennünket ez az Isten, hogy keresi velünk a kapcsolatot, hogy nem nézi tétlenül, amikor neked meg nekem fáj, hanem helyre akar állítani bennünket. És ezért az a gyülekezetünk egyik alapértéke, hogy a múltad nem akadály. Érkez bármilyen háttérből, nincsen olyan háttér és olyan múlt, amit az Úr ne tudna helyreállítani. Nincsen olyan múltbeli sérelem, amire az ő vérének ereje ne lenne elég. A másik alapértékünk az, hogy együtt járjuk a helyreállás útját. Nincsen itt senki közöttünk, aki ne szorulna rá a teljes helyreállításra. Nincsenek itt közöttünk olyan nagyszerű emberek, akik már a tökéletességhez közel állnának. Mindannyian úton vagyunk. És Jézus eljön, és újra magához vesz bennünket. Addig pedig a hegyeket le kell bontani, amik felépültek az életedben. Jézussal nem a te feladatod ez, de oda kell figyelni az Úrra. És le kell ülni a nappaliába, el kell fogadni a meghívást ide a nappaliba, és el kell fogadni mindazt, amit arról mond, hogy figyelj barátom, azt látom, hogy ez a dolog, ez óriás hegyé nőtt az életedben. Gyere, bontsuk le! Gyere, semmi ne akadályozzon meg abban, hogy átélhesd a velem való kapcsolatnak az örömét. Gyere, bontsuk le! És a Szentlélek által elkezdi lebontani benned a vele szemben felépült hegyeket és halmokat. Aztán, ahogy járod vele a helyreállás útját, akkor lehet, hogy egy végtelen mély szakadéknál találod magadat. És azt mondod, hogy Uram, ez a dolog, ami megtörtént az életemben, ez annyira fájdalmas, hogy nem tudok túljutni rajta. És azt mondja az Úr, hogy de hiszed, hogy én elég hatalmas vagyok ahhoz, hogy minden szakadékot feltöltsek? Hiszed, hogy én magam azért jöttem, hogy áthidaljak minden szakadékot? Bíz bennem, drágám! Gyere, beszéljük meg! Gyere, foglalj helyet! Ülj le, és elmondom, hogy hogyan fogjuk ezt a szakadékot áthidalni. Mert számomra, mondja Jézus, nincsen lehetetlen. Egy olyan Isten hív meg, hogy ülj le és beszélgess vele, aki számára nincsen lehetetlen. Hát ezért szoktam mondani azoknak, akik a válást fontolgatják itt a környezetünkben. És úgy tűnik, amikor egy házasság a válás szélére sodródik, hogy én nem bírom elviselni emellett az ember mellett tovább. Akkora a szakadék kettőnk között, hogy nem lehet átkelni rajta. Nincsen tovább. És ilyen helyzetben azt szoktam mondani, hogy de hogy ismered te a te Istenedet? Én úgy ismerem, mint aki puszta lábbal átviszi az övéit a ketté vált vörös tengeren. Én úgy ismerem őt, mint aki annyira szeret, hogy a saját fiát feláldozza, értünk. Én úgy ismerem őt, mint ahol, hogyha a kicsi Dávid szemben áll a hatalmasnak tűnő Góliáttal, akkor természetesen győzelemre van ítélve az élő Isten neve miatt. Én így ismerem. Elromlott a házasságod? Van ilyen. Megromlottak a kapcsolataid? Előfordul. úgy tűnik, hogy a szakadék áthidalhatatlan. Van, hogy úgy tűnik, igen. De az Isten, aki mögötted áll, aki körülölel téged, neki nincsen olyan szakadék, amit ne tudna áthidalni. Mert ő erős Isten. Na ez az evangélium. Ez az örömhír. Szóval megtanulhatta András és János, akik ott álltak keresztelő János mellett, és hallgatták őt, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ők korábban, ahogyan elmentek minden nap, és hallgatták János tanítását, ahogyan megsejtette a szívük azt, hogy ez az ember, ez a keresztelő, ő valami olyat mond nekünk az élő Istenről, amire nekünk szükségünk van. Az egy dolog, hogy mit hallottunk régen az apáinktól, a nagyapáinktól, hogy mit hallunk minden szombaton a zsinagógában. Értjük, hogy régen Isten ilyen volt, de az a kérdés, hogy most milyen? Hogy hol van az atyáknak az Istene? És amikor megérkezik keresztelő János, és azt mondja, hogy indul a visszaszámlálás, mert elközelített a mennyek országa, hogy vissza fog jönni az Úr, akkor András, János megértik, hogy a családomnak erre az Istenre van szüksége, hogy nekem a saját személyiségem miatt, a saját jövőképem miatt, azért, hogy jól értsem, hogy mi ez a világ, ami körülvesz, azért, hogy valamiképpen, ha igaz az, hogy be lehet menni a mennybe, akkor én bemehessek a mennybe, ha ez igaz, mondja András és János, akkor nekem hallgatnom kell a keresztelőt. És mennek, és hallgatják, és hallgatják, és hallgatják őt. És tudjátok, mit értett meg András és János keresztelő Jánostól? Az, hogy Isten mindig újat mutat magából, hogy mindig tovább visz az ő megismerésében, hogy ne ragadj le azon a szinten, ahol most vagy. Mert amikor eljön az, hogy tovább kell lépni, akkor jönni fog a következő üzenet. És egyszer csak ott találják magukat, hogy hallgatják Jánost, és azt mondják, hogy itt van az Isten báránya. Meghallgatják Jánostól azt is, és megtanulják, hogy a messiás, amikor eljön, akkor szétválasztja azokat, akik szeretik az Urat, és azokat, akik nem törődnek vele. Lukács evangéliumában keresztelő János ezt mondja a tömegnek. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Én most vízben merítelek be titeket, vízzel keresztelek, de ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz és megtisztítja szérűjét. Csűrébe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Keresztelő János rendkívül mély igazságokat értett meg a messiásról. Úgyhogy nem beszélgetett vele. Keresztelő János azért lett az asszonytól született emberek között a legnagyobb, mert olyan mélységes, mély kapcsolatban állt az Isten lelke által az atyával, hogy közvetlenül olyan kijelentéseket értett meg a messiásról, akivel addig még nem találkozott, hogy mi ma abból élünk. Ez arra inspirál engem, drágáim, hogy Istenben olyan mélységek vannak, amiket mi fel sem tudunk mérni. És Isten nem zárkózik el, nem csak egy-két kiválasztottnak akar bemutatkozni, hanem meg akar hívni a nappaliába, és beszélni akar önmagáról. Tudjátok, hogy az Ószövetségben hányszor hangzik el az a gondolat, hogy a messiás az Isten báránya, akit Isten levág a bűneinkért? Mit gondoltok? Inkább többször, vagy inkább kevesebbszer? Inkább kevesebbszer. János saját megértése volt az, hogy Isten, amit bemutatott a templomi áldozat bemutatásnak a gyakorlatában, hogy a bűnért áldozatot kell hozni, hogy az ember bűne megbocsátható, de ennek nagyon súlyos ára van. Erről szólt az áldozat bemutatás gyakorlata. Hogy az ember mindig szembesüljön azzal, hogy az az élet, amire itt képes Istentől elszakadva a földön, az nem az, ami által mi bemehetnénk a mennybe. Ha tiszták akarunk lenni, bűntelenek Isten szemében, az embernek, Isten népének újra és újra azzal kellett szembesülnie, hogy annak, hogy mi tiszták legyünk Isten szemében, és valahogy közel jussunk hozzá, annak nagyon súlyos következményei vannak. Hogy azért vérnek kell folynia. És ismerték az áldozat bemutatásnak a gyakorlatát, és gyakorolták is, és tudták a történetekből, hogy úgy hozott ki bennünket Isten Egyiptomból, hogy még az egyiptomiak elsőszülöttei meghaltak, de mi, akik a bárány vérét felkentük az ajtófélfánkra, megmenekültünk. Tehát a bárány vére az az, ami szabadulást hoz. És ezt ismerték. De az a gondolat, hogy a messiást Isten le fogja vágni a mi bűneinkért, hogy egyszer s mindenkorra tiszták és szabadok legyünk, ez a gondolat keresztelő Jánostól származik. Ézsaiás próféta persze beszél arról, hogy a mi fájdalmainkat ő viselte, a sebeinket ő hordozta. Hogy az ő sebei árán gyógyultunk meg? Igen, erről beszél. De az, hogy messiás egyenlő Isten báránya, ez keresztelő János saját felismerése volt. És olyan erőteljes ez a felismerés, hogy a mai napig a kereszténység ezen az igazságon áll. Hogy az Isten bárányának a vére az, ami nem engedi, hogy elkárhoz. Ami nem engedi, hogy örökre Isten nélkül maradj. Érzékelitek, hogy János, aki ugyanolyan ember volt, mint mi, a saját személyes Isten kapcsolatából milyen mélységű kijelentéseket értett meg? Ugyanez elérhető a számunkra is. János és András, keresztelő János két tanítványa, önként követik Jézust. Nem kellett Jánosnak azt mondania nekik, hogy fiúk, értitek, hogy mit mondok? Íme az Isten báránya, ez az. Róla beszélek, ő az, aki eljön, akiről szó van, akiről évek óta tanítok, na, hes, menjetek utána. Ők meg nem mondják azt, hogy de hát mester, mi veled szeretünk lenni, erről meg azt se tudjuk, hogy ki az. Önként követik őt, mert megtanulták Jánostól, hogy amit ő mond, azt komolyan kell venni. Mert amit mond, az igaz. Mert úgy ismeri az Istent, ahogyan mi is szeretnénk. Megtanulta András és János, hogy Istenben mindig van még több. És hogyha Jézus tud többet mutatni, akkor mi Jézust fogjuk követni. A messiás szétválasztja azokat, akik szeretik az Urat, és akik nem törődnek vele. Az ókori ember számára végtelenül egyszerű és nagyon jól ismert kép volt, amerre jártak, keltek, látták azt aratási időben, hogy a búzát miután kicsépelik, a héja, a pejva, ami könnyű, az el fog szállni a szélben, hogyha a szórólapáttal felszórják a búzát, a búzamag lehullik, a pejva, mivel könnyű, elfújja a szél. Azt mondja keresztelő János, hogy a messiás, amikor eljön, akkor ezt fogja tenni az emberiséggel. Szétválasztja azokat, akik szeretik az Urat, azoktól, akik nem törődnek vele. A pejvának a fő jellemzője az, hogy könnyű, súlytalan. Szeretném, hogyha ez kicsit árnyalná az önmagadról alkotott képedet, és a jövőről alkotott képedet. Miért van értelme küzdeni? Mit mond a körülötted lévő világ, a környezeted arról, hogy mi a fontos és mi az értékes? Azt mondja az Isten igéje, hogy az, amit az emberek általában véve fontosnak, fajsúlyosnak tartanak, az olyan könnyű, mint a pejva, amelyet a Messiás el fog fújni, és megégeti. Vége lesz. Na pontosan ennyit ér az, amit ma az emberek fontosnak tartanak a környezetedben. Miért élsz? Azért, hogy gazdag legyél. Nem éri meg. Minden gazdagsága tied lehet az Istennel való kapcsolatban. Miért élsz? Azért, hogy néhány évvel meghosszabbítsd az életedet ebben a nonsens egészségkultuszban, ami körülvesz bennünket? Nem éri meg. Miért élsz? Azért éri meg élni, hogy amikor visszajön az Úr, akkor azt mondja, hogy te nem vagy súlytalan, nem vagy könnyű, a te életed az, ami értékes, ami nehéz, ami fajsúlyos. És ez megy a raktárba. Ez megy a mennybe, az örökkévalóság helyére. A gazdagság, a boldogság, a meg nem szűnő örömnek a helyére. Na, ezekkel éri meg foglalkozni. Minden más olyan könnyű, mint a pejva. Aztán János és András megtanulhatták keresztelő Jánostól, hogy a Messiás, amikor eljön, belemerít a Szentlélekbe, hogy az Úr akaratát a saját bensőnkből fakadóan akarjuk teljesíteni. Ezt mondja János önmagáról, hogy én láttam és megértettem az Úrtól, aki azt mondta nekem, hogy akire látod, hogy leszáll a lélek és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Szentlélekkel keresztel, a görögben annyit tesz, mint belemerít a Szentlélekbe. Hogy a Szentlélek kívül és belül mindenestől átjárjon. Hogy az életed a Szentlélek uralma alatt legyen. Ezt teszi az eljövendő Messiás. De miért mondja ezt keresztelő János? Azért, mert Ezékiel könyvében 500 évvel korábban ezt a proféciát olvasta. Amikor újra egyesítem a népet, amikor Isten újra meglátogatja a népét, akkor egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek. Törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Szóval miről beszél Ezékiel? Arról, hogy amikor meglátogatja Isten az ő népét, akkor azt a törvényt, ami a mennyből származik, az Isten mennyei tökéletes akaratát, a Szentlélek által belénk helyezi. És a lélek az, aki benned mindig arra fog törekedni, hogy teljesítse Isten akaratát. A kereszténység nem arról szól, hogy én nagyon akarom, én nagyon szeretnék jó hívő lenni, és amikor ez nem megy valami miatt, akkor mindig bűntudatunk van, meg szomorkodunk, hogy megint nem sikerült. Atyám, bocsáss meg, hogy nem sikerül úgy, mint ahogy te szeretnéd. A kereszténység arról szól, hogy legyen egy élő kapcsolatod a benned élő Szentlélekkel, az Istennel. És tanulj meg engedelmeskedni a Szentlélek hangjának. Aki csendes, aki szelíd, de olyan, mint a tűz, hogy kiégeti belőled azt, ami Istennek nem kedves. És amikor olyan a helyzet, hogy úgy érzed, hogy megfagysz és diderekz, mert vérfagyasztóan tragikusnak tűnik a helyzet, akkor a Szentlélek belülről fog melegíteni, és mindig emlékeztet arra, hogy de itt van a te Istened, aki hatalmas, aki mindenre képes. Szóval megtanulhatták András és János ezeket Keresztelő Jánostól, az eljövendő Messiásról. És végül, ahogyan már említettem, megtanulták azt, hogy a Messiás azért jön, hogy feláldozza helyettünk az életét. Ez volt a kijelentés csúcsa. Sokféleképpen gondoltak annak idején Izraelben az eljövendő Messiásra. És tudjátok, erre mindig úgy szoktunk gondolni, hogy hát persze, alig volt érthető az, hogy milyen lesz a valóságban a Messiás. De ez nem így van. Keresztelő János az igéből értette meg Isten vezetése nyomán, hogy milyen a Messiás. És János megértette, hogy a Messiás nem csupán, vagy nem elsősorban kiemelkedő politikai vezető lesz. Hogy a Messiás nem elsősorban azt fogja a zászlajára tűzni, hogy megszabadítson az elnyomó római hatalomtól. Hát, hogyha János megérthette ezt, akkor mindenki megérthette volna. De János volt olyan kapcsolatban az Úrral, hogy felkészült népet állítson az Úr elé, és ezt megtanította a tanítványainak. És Keresztelő János tanítványai nem egyen-ketten voltak, hanem tömegek jöttek hozzá. Tehát egy kicsit írjuk felül azt a képet, hogy amikor megérkezett Jézus, akkor mindenki csak úgy nézett, hogy hát ez hogy nem karddal jön, hogy ez hogy nem ül be egyből a zsidó vezető politikai nagy grémiumba. Hát azért nem, mert a Messiás nem olyan. És ezt azért lehetett tudni, mert János, Keresztelő János megértette. Na most gondoljatok bele, hogy ezek a jellemzők, amiket az imént feltártam, ezek milyen karaktert körvonalazhattak János hallgatói előtt? Milyen karakter körvonalazódhatott a Messiás személyéről, hogyha Jánostól azt tanulták a tanítványai, hogy meglátogatja a népét, fel kell készülni a fogadására. Hogy a Messiás szétválasztja azokat, akik szeretik az Urat, azoktól, akik nem törődnek vele. Hogy a Messiás eljön és belemerít a Szentlélekbe, hogy belülről akarjuk teljesíteni az Atya akaratát. Hogy a Messiás azért jön, hogy feláldozza értünk az életét. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogyha ezeket mondom, akkor ez a Messiás így emelkedik a szemünkben, és szinte már egy ilyen megközelíthetetlen isteni személyiség, aki annyira hatalmas, hogy szinte már nem is emberi. Hát ezért van az, hogy amikor ez a két tanítvány közeledni próbál Jézushoz, akkor olyan kis tétovának, bizonytalannak tűnnek. Mert mindaz, amit megtanultak a Messiásról, az már-már olyan isteni magasságba emelte ezt a karaktert, ezt a szemét, ami már szinte nem is emberi, szinte nem megközelíthető. Ezért aztán azt olvastuk, hogy Jézus megfordult, és amikor látta, hogy ez a két ember követi őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták, Rabbi, hol laksz? A Bibliának az egyik legbájosabb mondata ez az én szememben. Most komolyan, hogyha találkozol azzal az emberrel, akiről a mestered azt mondja, hogy ez az Isten báránya, akkor, hogyha egy kérdésed lehetne, amit feltehetnél neki, akkor mi lenne az? Hát nekem nem az lenne, hogy hol laksz? És Jánosnak, meg Andrásnak, akiről az imént ecseteltem, hogy akartak is találkozni a Messiással, tanultak is Jánostól, mert érezték, hogy rájuk, a családjukra, az életükre hosszú távon kihatással lesz ez. Bemerítkeztek, pedig zsidók voltak, és annak kellett bemerítkezni, aki zsidóvá akart válni, ők pedig zsidó létükre bemerítkeztek, és ezzel elpecsételték magukat újra az Isten szolgálatára. Na ezek az emberek, amikor találkoznak végre a messiással, akkor az az első kérdésük, hogy bocsi, hol laksz? De tudjátok, hogy miért volt ez az első kérdésük? Azért, mert hogyha János folyamatosan arról tanított, hogy a messiás hatalmas, erős, még a szeretete is olyan erős, hogy feláldozza értünk az életét, hogy a szétválasztja a jókat a gonoszaktól, hát akkor ez az ember, ez a karakter, ez megközelíthetetlen. És erre itt van. És nem úgy tűnik, mint akinek lángol valahogy a ruhája, nem úgy tűnik, mint akinek az oldalán gyémántfényű kard csillog, és látszik, hogy a mennyből érkezett, és most ő aztán rendet tesz mindenbe. Hanem azt látták, hogy végtelenül közel jön, és zavarba ejtően megközelíthető. És Jézus bemutatja nekik, hogy az a roppant hatalmú isteni személy, akiről ők tanultak, aki a mennyből érkezik, az megközelíthető, sőt, gondoskodik róluk. Mert hogy Jézus így válaszol nekik. Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, mint egy délután 4 óra volt. Na most, hogyha délután 4-től kezdve aznap ez a két tanítvány nála maradt, akkor minden bizonnyal együtt vacsoráztak. 4-kor találkoztak, aznap egész nap értsd, nála maradtak. Akkor biztos, hogy együtt vacsoráztak. Azt a vacsorát, azt minden bizonnyal Jézus készítette. És János és András azt élhették át, hogy az az Isten, aki meg fogja látogatni a népét, aki megtisztítja a szérűjét, aki feláldozza értünk az életét, aki megközelíthetetlenül hatalmasnak tűnik, az az első alkalommal, hogy találkozunk, közösséget vállal velünk. Az első alkalommal. Behív a házába. Kiderül, hogy nem a mennyben lakik, és onnan jár kell minden nap, hanem itt van velünk. És gondoskodik rólunk, a messiás vacsorát csinál nekem. Hogyha kapnál egy meghívást a Sándor palotába, a köztársasági elnök nappaliába. Ha kapnál egy meghívást a köztársasági elnöknek a nappaliába, akkor hogyan készülnél fel erre a találkozásra? Vagy kapnál egy meghívót a Karmelita kolostorba egy személyes vacsorára a miniszterelnökkel? Vagy a tengeren túlról kapnál egy személyes meghívót Mar el Lagóba az ex-amerikai elnöknek a személyes rezidenciájára? Csak te! Hogy készülnél? Felmerülne benned, hogy a magyar köztársasági elnök vagy a miniszterelnök személyesen fog vacsit készíteni neked? Vagy hogy Donald Trump összedob neked egy hamburgert? Egy olyan igazi jó amerikai. Hát szerintem nem merülne fel. Na, körülbelül ez a döbbenet lehetett a két tanítványban, amit a messiásról elképzeltek, és amivel találkoztak. És Jézus azt akarja érzékeltetni velük, hogy itt vagyok, közel vagyok, elérhető vagyok, megközelíthető vagyok, és ez nem írja fel azt, hogy nem írja felül azt, hogy feláldozom értetek az életemet, hogy a mennyből származom, hogy végtelenül hatalmas vagyok, hogy szét fogom választani az embereket, hogy lesz, akinek az élete könnyű, mert nem szeret engem, mert nem figyel rám, de gyertek, beszélgessünk. Itt vagyok, és megközelíthető vagyok. Amikor leülsz Jézus nappaliába, az tényleg kényelmes. És amikor valaki meghív egy teára, egy kávéra, egy vacsorára, az tényleg felszabadító. Általában vacsorázni nem úgy szoktunk, hogy közben feszengünk. Hanem amikor egy igazi vacsorára meghív valaki, akkor egy idő után felszabadulsz, ott a légkör fesztelen, ott nagy beszélgetések vannak, és általában az ilyen beszélgetések zajlanak az élet nagy dolgairól. És elbírom képzelni, hogy egy-két pohár bor után András meg János is felszabadult, és egyik ámulatból a másikba estek, hogy ilyen a Messiás. Komolyan. Ilyen az Isten báránya, aki meg fog szabadítani bennünket a bűneinktől. Ez az, aki hazavisz bennünket oda, ahol ő lakik, a mennybe. Széles mosolyok, nagy-nagy kacajok, és az élet legfontosabb dolgai. Ilyen az, amikor Jézus meghív a nappaliába. Zárszóként arra hívnálak benneteket, hogy az imádságról alkotott elképzeléseiteket gondoljátok végig. Amikor imádkozol, hova pozícionálod magadat, és hova pozícionálod Istent. Mert az imádságaink azok lehetnek olyanok is, hogy lehajtott fejjel Istent valahova oda képzeljük el, és akkor csak mondjuk, és mondjuk, és mondjuk, és mondjuk, hogy Uram, látod ezt, ezt mondták nekem, így viselkedtek velem, ez történt velem, kérlek, tedd meg ezt, tedd meg ezt, tedd meg ezt, és add meg ezt, meg még ezt is add meg, és Isten valahol ott van. És közben így megállna mellette csendesen, és azt mondaná, hogy itt vagyok gyerek, hogy drágám, amit én készítettem neked, az ez, hogy ülj le, és beszélgessünk. És hogyha így képzeled el, hogyha így pozícionálod magadat az imádságban, az meg fogja változtatni azt, hogy hogyan gondolsz Istenre. Mert hogyha itt van, már pedig ő azt mondja, hogy amikor imádkozol, akkor jelen vagyok. Ez hogy változtatja meg az imádságaidat? Átmegy beszélgetésbe. Az imádságban Isten beszélgetni szeretne veled. Nem csak azt várja, hogy na mondjad drágám, figyelek, hallgatok, hanem azt szeretné, hogy beszélgess vele. És hogyha ilyen közel van Isten, mint ahogy János és András számára ott Jézus nappaliában, étkezőjében, Jézus közel volt hozzájuk, akkor ebből a pozícióból kiindulva mit mondanál? Uram, benne vagyok ebben a helyzetben, mi a véleményed róla? Mit kéne csinálni? Hogy kéne dönteni? Az Úr pedig ott van, és válaszolni akar. Mert a Messiás hatalma ne legyen kérdéses a számodra. Az se, hogy visszajön. Az se, hogy annyira szeret, hogy az életét fel kellett áldoznia. De az se legyen kérdéses a számodra, hogy a Messiás, a te urad, zavarba ejtően megközelíthető, mindig elérhető. Jézus azért akar behívni minket a nappaliába, hogy felülírja azokat a rossz beidegződéseket, amik vele kapcsolatban bennünk kialakultak. Mint ahogy Andrásban és Jánosban is, a saját koruk és a korszellem miatt olyan beidegződések élhettek róla, amik nem voltak teljesen helyesek. Amikor hazamész, legközelebb, a következő csendességedben, délután, vagy holnap reggel, vagy ma este, mielőtt elalszol, gondold végig, hogy te hogyan ismered a te Istenedet. Azt akarja, hogy helyesen ismerd őt. Mert ha nem helyes a róla alkotott képed, akkor a rossz Isten képünkből fakadóan hibás lesz az önértelmezésed, és a hibás identitásból rossz döntések fakadnak. Ezért aztán, hogyha szeretnél jól dönteni, az megkerülhetetlenül vezet a helyes önképhez és a helyes Isten képhez. Hadd mondjak legutolsó mondatként egy félelmetes példát arra vonatkozóan, hogy a rossz Isten kép milyen következményekkel járhat. Anitával beszélgetünk a minap, és azt mondja, hogy benne van olyan Facebook csoportokban, amikben anyukák, keresztény anyukák beszélgetnek. És az utóbbi időben ebben a Facebook csoportban újra és újra arról van szó, hogy anyukák, mintha segélykiáltásokat lőnének fel, hogy mondja már ki végre valaki azt, hogy szabad elválnom a férjemtől. És legnagyobb megdöbbenésemre a válaszok azok, hogy veled ilyet nem lehet csinálni, hogy az én Istenem biztos, hogy nem hagyná ezt a szenvedést. Hogy az én Istenem, és ahogy én ismerem Istent, biztos, hogy kimentene téged egy ilyen szituációból. Keresztény nők. És nem azért lövik fel ezeket a segélykiáltásokat, mert kék-zöld zúzódások vannak a testükön, mert ilyen helyzetben azt tanítja a Biblia, hogy az élet fontosabb, mint ez a szövetség. De amíg arról van szó, hogy nem működik hibátlanul, nem működik makulátlanul egy házasság, hogy dolgozni kellene azon, hogy te meg én együtt tudjunk lenni. És amikor ez nem megy és nem működik, akkor Istenre hivatkozni úgy, hogy az én Istenem biztos nem engedné, hogy veled ez történjen, hogy Isten nem a szenvedésnek az Istene, és ezért nyugodtan hagyd ott a férjedet. Na, tipikusan az a helyzet, amikor emberek nem ülnek le Jézussal beszélgetni, és nem akarják őt megismerni olyannak, amilyen ő valójában. És a rossz istenképből rossz identitás és rossz döntések fakadnak, és szétmennek házasságok, és ott maradnak gyerekek, és széttört életek. Úgyhogy arra bátorítalak, hogy ülj le, legyél Jézus vendége, és tanuld tőle, hogy milyen ő valójában. Amen.